Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban.
Áldás, Életutak. Békesség. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Fekete Ágnes vagyok, a mai adás szerkesztője. Húsvét után, de még kicsit benne élünk. A régiek az egész hetet húsvétként ünnepelték. Mi is az ünnepben még fél lábbal benne élve, hallgassuk meg a Sárközi Decsről Pál Bözsi nénit, régi húsvéti szokásokról és arról, hogyan mutatja meg a tájmúzeumot azoknak, akik akár a szünetben is ellátogatnak hozzájuk. Pál Bözsi nénit hallhatják tehát Decsről.
Húsvét napján délután, mikor kigyüttek az istentiszteletről, akkor elmentek a komákhoz, ugye volt 10-15 komaasszony is a reformátusoknál, köröz gyerek, és akkor hát elkészítették a kis ajándékot, ahol pici baba volt, még ott komatálat kötöttek, ott egy szép cseréptálba raktak bele csokoládét, kis édességeket, himes tojást, főkötötték egy szép kendőruhába, és akkor az volt a komatál, és hát ebben tellett el a húsvét. Akkor húsvét szombatján megint voltak tájfölös borsos zsíros kerek kalács. Annélkül nincs a Sárközben ünnep, az rendszer volt. Húsvétkor a háziasszony vagy egy kicsit előre főzött szombaton, vagy korábban főket, hogy mire istentiszteletre beharangoztak, addigra hát általában jól főjön meg az ebéd. 11 óráig az istentisztelet, akkor volt az urvacsoraosztás. Meg volt annak az urvacsorázásnak is a rendje, hogy ugye először hát kiment a kurátor, a gondnok, akkor kimentek a presbiterek, akkor mentek az idősebb emberek, akkor mentek a férfiak, utána fönt a karba voltak a legények, a mai napig úgy van, hogy a legények azok fönt vannak a karba, akkor túrvacsoráztak a tiszteletes asszony, meg volt a rendszer, hogy hova ülhet. Nem úgy volt például, mint a katolikusoknál, hogy mindenki ment, ült meg át, meg akkor ment ki a templomba, amikor akart. Akkor a fiatal asszonyok ültek az első padsorba. És ahogy idősödtünk, úgy ültünk hátrább. Már az én koromhoz, akkor már az 5.-6. sorba van a helyem. Nem, hogy nem ülhettem, mert ülhettem volna oda, ahova akartam volna. Na de az már mindenki akkor tudta az, hogy nekem már nem való beleülni a 2. sorba, ahol a fiatal asszonynak a helye van. Akkor még a templom előtt megállt beszélgetni olyanokkal, akikkel ritkábban találkozunk. Azt volt, hogy 1 órakor értünk haza a templomból. Akkor megmelegítettük az ételt, mindenki evett. Nem pörkötnek mondták régen, hanem kakaspaprikásnak, mert az minden parasztháznál volt a paprikás, annélkül nem nagyon volt ünnep. Tőtött káposzta volt általában. Akkor kacsát sütöttek, az utolsó kacsát húsvétra hagyták mindig, a tömött kacsát, mert ugye ősszel elkezdték tömni. Még nálam is van egy, amit húsvétra sütök meg. És akkor hát voltak még sült húsok, meg kalács, meg sütemény. Na most húsvét hétfőin akkor nem szoktunk főzni. Akkor annyi minden étel marad. Na most a húsvét másnapja az ugye locsolással tellik, mert akkor először ugye jönnek a keresztgyerekek apjostúl, mert már 3 éves kisgyerek is elindul locsolni, akkor jönnek a nagylegények szódásüveggel, vödörrel, lovaskocsival. Bizony volt, hogy alig értünk oda a templomba, mert addigra már 3-szor átjöttöztünk, már olyan vizesek voltunk, és csak azt kiabáltunk, hogy odáig lehet locsolni, de amikor elindulunk a templomba, akkor már le ne öntözzék a szép ruhánkat. Csak délig szabad volt a fiúknak locsolni a legényeknek, mert amikor elharangoztak délre, és akkor jött a legény locsolni, akkor már leánszöm köztöntette egy bögre vízzel. Nálunk nagyon nagy locsolások voltak. Én emlékszek rá, hogy Ági, mikor nagylány volt, akkor már úgy eláztatták, 3-4 soron már ázott, ki voltak teregetve a ruhájai, fölment és belebújt a szekrénybe. És azt mondják a fiúk, hogy hol van az Ági. Tényleg nem tudtam. Mondtam neki, valahol itt hol van, de nem tudom, de már 3 öltöző melegítő kint száradt a kötéle. De mondjam meg, hogy hol van, mert ők addig innen nem mennek el, leülnek a küszöbre. Az már végig én kiabáltam, Leán, gyere már elő, mert ezt a sok kölket ki kéne innen az udvarba menni, nem tudok csinálni addig semmit, még itt ültek végig bent. És akkor sírta azt, hogy nagyon én itt ülök a szekrénybe, de én már nem akarok kimenni. Akkor, mikor már megelégítük ezt a sok locsolást, akkor azt mondta egyszer az uram, nem adok én nektek, azt még itt benne ugye kínálás volt, föl egyszerre veleslag. Azt mikor mentek kifelé, akkor végig lett pásztázva az egész csapat, hogyha már nem tudjátok, hogy mennyi az elég. Ugye nem volt kölni régen, hanem leáztatták a kisgyerekeknek a szagosszappant a lavorba, beletöltögették a kis üvegekbe, az avval mentek locsolni szappanyos vízzel. Hát most máma nem nagyon örülnének a lányok, ha szappanyos vízzel meglocsolták őket, de mink régen örültünk, hogy meglocsoltak bennünket, mert nem az volt a lényeg, hogy mivel, hanem hogy hányan. Ugye a lányoknak az dicsőség volt, hogy 10 locsolóm is volt, meg 20 locsolóm is volt, és akkor még olyan is volt, aki csak azért jött el, hogy kapjon egy szép hímes tojást.
Itt van előttünk ebbe a kosárba sárközi hímes tojás. Bözsi néni festette?
Ezeket mind én festettem, én ezt már akkor hivatásból is csináltam, én 40 év óta hímes tojás festőként is dolgoztam a háziipari szövetkezetbe. Voltak kötőfékes, szögfűs, buzakalászos, makkos rózsás, körbe rózsás, de különböző neveik voltak. Ezek a tojások már nagyobb munkásak, 27-szer van kézbe, egy mire elkészül. Én amikor elmentem a templomba, akkor azt se tudtam, merre tegyem a kezem, mert azon piros is volt, meg zöld is volt, meg kék is volt. Hiába mosakodtam le, ez nem ment le. Én nagyon sok fiatal asszonyt, lányt megtanítottam, de egy se folytatja. Például a baba öltöztetést is, vagy a tojásfestést, vagy a bútorfestést, ezt szeretni is kell ahhoz, hogy ezt valaki kivatásként csinálja. Jó, megcsinálok 10 hobbiból, de amikor elment a 2-3 ezer évente, az nem volt gyerekjáték. De akkor ez volt a megélhetés. És akkor belement az este is, belement a vasárnap is. Most is, ha jön a múzeumba 2 ember, én ugyanazt elmondom, a sárköz történetét, a viseletet, a szokásokat, mintha egy busznépből kiszáll a 30 ember. Ezt ahhoz szeretni is kell csinálni. Én alkalmazkodok a vendéghez, este 7-kor is van villany, és akkor is szívesen beengedek mindenkit. Az óvodásnak ott meseszerűen kell elmondanom, hogy baba, az nem áll meg 40-50 percig, meg nem érdekli az, hogy lecsapolták a földeket, hogy jó termő fekete föld legyen. Ott úgy szoktam elkezdeni, hogy ki tudja, hogy a lakodalomba kimegy elő. Ha 2 mondatot jegyez meg, akkor már értelme van, hogy itt volt, mert ha nem ragaszkodunk a gyökerünkhöz, akkor elvész a világ. A gyökerünk a parasztságból indul. Hiába városi valaki, annak is van nagymamája falun, vagy kötődik a parasztsághoz, csak onnan indult el az életünk kezdete.
Húsvét ünnepének a lényege, hogy nem a haláli az utolsó szó. Most hallgassanak meg egy olyan házaspárt, akik elvesztették első gyermeküket sok évvel ezelőtt, de ez a tragédia sodorta őket a valódi élet felé. Varga Katalin beszélgetett dr. Südi Györggyel és feleségével, Südi Györgyné Nádasi Erzsébettel.
Engem nagyon vallásosan neveltek Békés Csabán. És hát édesanyja hívő református volt, de előtte bemerítkezett 14 évesen a baptista imaházba, mert neki még a nagymamája is hívő baptista volt. De én nem voltam egyáltalán hívő. Úgy anya miatt szerettem a templomba járni. Szüleim elváltak, amikor én 10 éves voltam. És nagymama elvállalt bennünket egy iskola évre, utána pedig mindig júniusban fölrakott a Nyuci a vonatra, és hazamentünk Kaposváron megyes egyház egy kis Békés megyei faluba, és ott a baptista imaházba. Láttam azt, hogy mennyi aranyos, kedves ember van, és mi ott ültünk, mint a verebek a szószék körül, csöndben, nagyon szigorú volt. Édesapa állomásfőnök volt, és akkor helyezgették Balaton körül, Alsós, Balatonboglár, és történt egy tragédia, hogy apát elvitte az ávó, mert szitta a kommunistát. Apa vasutas volt, bekerültünk a kaposvári MÁV leánynevelő intézetbe. Először Orciba egy árvaházba, szörnyű volt abból a szempontból, hogy megtetvesedtünk meg a húgommal, mert nem volt elég víz.
Az 50-es évek elején minden itt ez volt.
Utána nekem ez egy pozitív változás, az, hogy bekerültem a MÁV intézetbe. Ott 500-an voltunk, én 182-es voltam, és ott úgy megtanítottak engem fegyelemre, közösségben élni, és nagyon jó tanuló lettem. Egy gyerek az olyan, hogy mindenbe belenyugszik. Anyának dolgozni kellett elmenni, ő előtte hát jó módba éltünk, aztán neki el kellett menni dolgozni a 4 polgáriával, úgyhogy mindenfélét kitanult, könyvelést, hogy el tudjon úgy bennünket tartani. De nagymama segített, meg nagymama lelkileg állt mögöttünk nagyon erősen.
Áthelyezték a leánynevelő intézetet Kaposváron Békés Csabára.
Úgy van.
Így kerültél Békés Csabára.
Így kerültem Békés Csabára.
Hogy találkoztunk?
Hát a érettség évében már kivett anya, és akkor már otthonról jártunk be a gimnáziumba. Apa nem tudott a tárdiat fizetni, meg egyedül volt. Sokat küzdött velünk.
És Gyuri, te Békés Csabai születésű is vagy.
Dén nagyapán alapított Békés Csabán egy gyógyszertárat. Azóta ott él a családom. Ez a családi gyógyszertár meghatározta a foglalkozását, nagyapám is, meg az öccse is, és hát aztán én lettem a családban a 7. gyógyszerész. Mondjuk a hittel nem egészen így állunk, nagyapámig egy jó katolikus család lehettünk, de aztán sok minden tudománnyal foglalkozott, elszakadta a hittől. Odáig jutott, hogy hát egy ilyen tudatos ateizmusban élt, és ezt örökül hagyta édesapámnak, és igazából engem is így neveltek. Egyetemen aztán meg tanultunk filozófiát, és marxizmus, leninizmust, és tudatossá vált bennem ez, hogy Isten nélkül kell élni.
Mi az, ami megtetszett neked Zsókában a gimnáziumi évek alatt?
Akkor még nem voltak koedukált osztályok. A párhuzamos lányosztálynak a csinosabb tagjait, azt szeretettel nézegettük. A 4. osztályot tornázott az iskola udvarán, és a ablakból nézeget.
Eleve lenéztem őket, én kitűnő tanuló voltam, ezek meg link alakok. Állandóan csak sportoltak, a futballt rúgták, zsúrokra jártak, engem anyucisában nem engedett.
Minden vasárnap volt egy ilyen nagyon szolid táncmulatság,
ami 6
órakor kezdődött, és 9-kor már vége volt, és általában szülők elkísérték a leánygyermekeket. Fölkértem táncolni az osztályunk által bálványozott hölgyet. Kisebbségi érzésem volt, hogy hogy jövök én hozzá. Elkezdtünk beszélgetni, és arra emlékszem határozottan, hogy Isten létéről vitatkoztunk. Én nagyon elcsodálkoztam, hogy itt van ez a leány, aki hívő, és azt hiszi, hogy van Isten. Ezt a beszélgetést ott többen ebbe folytattuk, mert igyekeztem őt meggyőzni az igazamról, hogy Isten már pedig nincsen. Ezért többször is fölkértem. És aztán hát hazakísértem. Némileg rontotta ugyan a hazakísérés örömét, hogy apósom is ott volt. Valahogy így kezdődött.
Kétszer is belebonyolódtam abba, hogy a vallásosság az nem ér igazán sokat. Mert ugye a vallásos voltam gyakorlatilag pici koromtól. Nagymamám vitt a baptista imázba, édesanyja, édesapa vitt a református templomba. Káosz támad bennem, hogy ez ezt mondja, az azt mondja. Ennek is van némi igazsága, annak is van némi igazsága. Tehát az alatt, az 5 év alatt, míg Szegeden voltam, én nem jártam a református templom tájékán sem. A kézbe be kellett lépni, mert gimnáziumban is már jó lett volna, akkor csak tanácsolták, tehát oda szépen beléptettek. 3. év után összeházasodtunk, polgári esküvőnk volt, nagy ellenzések közepette, nem volt még mennyasszonyi ruhám sem.
Nem is volt rendes esküvő, megettünk egy fagylaltot és hazamentünk.
Te középiskolai tanár voltál, igen. Magyar szakos?
Magyar-orosz szakos. Mert azzal tudtak fogadni, az anyaiskolámba szerettem volna tanítani. Nagyon szépen, gördülékenyen ment úgy az életünk. Vártuk már nagyon, hogy gyermekünk legyen. 66-ban fogantam csak meg. És akkor 67-ben megszületett az első kislányunk. Baldahinos bölcsőt is vettünk neki, pedig annyira nem volt pénzünk. Nagyon örültünk neki. Őt megkereszteltettük. 71-ben rákos lett, és hát a kislány egyre betegebb lett, hogy már nem tudott járni 4 évesen. Megvakult, meg iszonyatos állapotba került, csont és bőr lett. Akkor minden nap nagymamához áttoltam Jaminába, ez a vasúton túl volt egy település, és akkor hát nagymama ott mondta nekem, hogy bizony kislányom, rettenetes dolog az élő Isten kezébe esni. De ő megsebez, de be is kötöz meg, hát vigasztalt, amivel tudott, és sok mindennel tudott vigasztalni, még kivitt megyesegyházára és a baptista imaházba, ahova én gyerekkoromban jártam. Segített abban, hogy ne veszítsem el az eszemet, mert hát olyan a határa kerültem, mert nem értettem, hogy egy szép, egészséges 4 éves gyereknek miért kell így hirtelen elhervadni, mint egy virágnak, és ilyen fájdalmai voltak, iszonyúan kiabált éjjel, és akkor depridolt adtunk neki, morfin származék, és azóta is a gyerek sírásra borzalmasan rosszul reagálok. Az én keménységemre az jellemző volt, hogy akkor azt mondtam, hogy ilyen rettenetes az Isten, hogy elvette ezt a szép kislányt, ezt a mi egyetlenünket, hát akkor járok templomba. És akkor elkezdtem olyan szépen hideg szívvel, kötelességszerűen minden vasárnap ott ültem a templomba. Egy évig mindenki az ő óvodástársa volt, meg lakótelepen ismertek bennünket, úgyhogy mi onnan elmenekültünk jó messzire, Szekszárdra. És 71-ben halt meg Viszuska, és 72-ben kaptuk Zsuzsikát, a második gyermekünket, de az életemben semmi nem változott gyakorlatilag. Annyi volt, hogy jobban értékeltem a gyerekeket, nagyon örültem, hogy jött aztán még egy fiam. Szekszárdon nagyon szépen, nagyon boldogan éltünk, nyugodtan mondhatom, hogy annyira örültem a két gyermekemnek, hogy én az égvilágon semmire másra nem figyeltem. könyörögtem állandóan, imádkoztam Istenhez, hogy vigyázzon rám, hogy építsen fel újra, gyógyítson meg, mert ugye 3 hónapos volt a fiam, amikor ez a betegségem volt, és nem akartam kórházba menni, és a kislány meg volt 2,5 éves, tehát hogy gyógyítson meg, vigyázzon a gyerekeimre, de kész, ennyi. Én voltam egy nehéz eset gyakorlatilag, egy kemény szívű, mert még egyszer nekem nagyon padlóra kellett kerülnöm, mikor Budapestre kerültünk 87-ben. Gyurinak egy jó állást felajánlottak, és akkor én ott hagytam Szekszárdot, ahol nagyon szerettem lenni. Iszonyatos küszködés, vissza a középiskolába, 26 óra osztályfőnökség. Gyerekeim kamaszodtak, férjemmel problémák voltak, minden volt, az egészségemmel, és akkor tökéletesen csődöt mondott az én vallásosságom. És akkor Pesterzsébeten, én mint ön túlkoros ifi jártam oda, és akkor ott döbbentem rá, hogy hol vagyok én, és ki vagyok én, és kinek lát engem az Isten, és hogy ez rettenetes, és amit nagymamám mondott, hogy visszajöttek dolgok, és akkor kaptam azt az igét a Jeremiás Siralmai 353, hogy hozzád kiáltok, Uram, a verem legaljából lépj közelebb hozzám, és mondd azt, ne félj, és rájöttem, hogy mindentől féltem, és főleg féltettem a házasságomat is, de féltettem a gyerekeimet, szóval gyakorlatilag félelembe éltem, és félelemből kezdtem én templomba is járni. Ettől a félelemtől szabadított meg az Isten. Tehát ettől, hogy most leteszek mindent az ő kezébe, mert csak ő tud ebből a veremből kihúzni.
De hogy emlékszel vissza, hogyan élted meg?
Nagyon sokat jártam ki a temetőbe, úgy egyedül is a sírhoz, és ott azon gondolkoztam, hogy miért pont velem történt mindez, és szörnyű igazságtalanságnak éreztem, de igazából nem jutott eszembe, és nem is éreztem szükségét, hogy Istenhez forduljak. Egyetértettünk például abban, hogy jöjjünk el Békés Csabáról.
Nagyon hallgattuk, mindenét elosztogattuk, és eltűntünk Békés Csabáról, tehát nem is gyászoltuk meg igazából, illetve csak mind a kettő magunkban. Nem együtt, mert nem is emlegettük. A lányunk, aki utána született, nem tudom, 10 éves volt, amikor megtudta, hogy volt egy nővére. Ezt magunkban nem tudtuk egyszerűen lezárni, mert az a 9 hónap olyan iszonyatos volt, amíg ahogy leépült az a kislány a szemünk láttára, hogy azt mi el akartuk felejteni, és én is csak felejteni akartam, és Istent megengesztelni azáltal, hogy ha egyszer elvette ezt a kislányt, ne vegyen el többet, akkor én járok templomba.
Egyszer nem akartam elhinni, hogy most van olyan ember, aki komolyan gondolja, hogy ott van egy könyv, ott le van írva valamit, több ezer évvel ezelőtt leírt valaki valamit, és ez most, jelen időben ez ő rá vonatkozik. Ez egyszer számomra felfoghatatlan dolog volt. Elkezdtünk templomba járni, én részben azért, mert a feleségem meg a lányom nyúzott, hogy kísérjem el őket, és akkor ott szépen üldögéltem, mondtam magam, hogy ja, Tamáskám, te aztán beszélhetsz nekem én. Azt éreztem, hogy ahogy telik az idő, hogy egyre többször jut eszembe, hogy is állok én az életemmel. Rájöttem, hogy egy csomó mindenben nem Isten szerint élek, sőt, kimondottam bűnbe, és tényleg felszámoltam minden olyan dolgot, amiről tudtam, hogy ez Istennek nem tetsző, de nem azért, hogy Istennek tetszek.
Felébredt a lelki is.
Hát igen, ez a legegyszerűbb.
Felébredt.
A cégnél, ahol dolgoztam vezető munkakörbe, olyan helyzetet idéztem elő saját magam számára, hogy teljesen reménytelennek láttam a helyzetemet. Napokon keresztül borzasztó lelki állapotban voltam, és akkor egyszer egyik este 91-ben, egyszer csak rájöttem, hogy mi a megoldás. Az a megoldás, hogy én elfogadom, hogy Isten irányítja az életemet, és az ő kezébe leteszem a sorsomat, és ha ő azt akarja, hogy változtassak, és az életem ne így folytatódjon, hanem úgy, én ne a cégnél dolgozzak, hanem a patikába, vagy akárhol, akkor ez biztos a javamra van. Ez valami olyan hihetetlen megnyugvást okozott. Talán életemben először akkor van őszintén tudtam imádkozni, akármi lesz, azt én tudomásul veszem. Életünk egész másképp alakult, és a legnagyobb örömünk az, hogy bár a gyerekeinket nem neveltük vallásosan, de mégis mindketten. Mégiscsak láthattuk valamit az életünkbe, ami abba az irányba vitte őket, hogy vonzó volt talán számukra, és most mind a ketten hibben élnek, és úgy is nevelik az unokáinkat.
Hány unokátok van?
5.
Igazán gyökeres változás, amikor Gyurival 91-ben történt. Az egy olyan nagy szabadulás volt számomra, hogy akkor már nem kellett féltékenykednem, szóval ez egy óriási dolog volt. Én borzasztó féltékeny természetű voltam, és ezt kiderült, hogy örököltem is.
Mentünk ilyen házaspári hétre. Ott kerültek elő olyan csontvázak az életünkből, amiket addig őrizgettünk, de egyértelmű volt, hogy ott mindent el kellett egymásnak mondanunk, és folytatni kellett az új alapokra helyezett házasság felépítését.
Annyira más ember lettél, nem csak az, hanem olyan
önzetlen,
hogy önzetlen, hogy fantasztikusan együttérző.
Sok minden olyan dolgot tesz az ember, amit utólag jobb lenne meg nem történté tenni. Tudom ugyan, hogy az úr megbocsájtott mindent, de mégis elő-elő jönnek az emberbe.
Ha azokra gondolok, akiket szerettem, és elmentek, és a nagymamámra, Vicuska, a testvérem, a húgom, aki 20 éve halt meg. Ez egy olyan állandó, olyan tartaléköröm, amire úgy gondolni lehet, hogy ebbe az életbe jó ideig nem bukdácsoltunk, hanem szakadékba voltunk és estünk. Én nagyon indulatos vagyok, nem csak féltékeny voltam, hanem indulatos és heves, hirtelen. Meg tudok döbbenni, hogy már megint ez jött ki belőlem. Tehát, hogy állandóan újra és újra rászorulok az Isten kegyelmére. És végül is ez talán a legnagyobb áldás, hogy tudom, hogy hol a helyem, hogy naponta, hogy a férjemmel együtt imádkozunk, hogy sokszor olyan jó dolog, hogy valamit abból tudok meg róla, mert ő nem annyira közlékeny.
Mostanában több barátom is meghalt, és az egyikkel tudtam arról beszélgetni, hogy micsoda nagy dolog az, hogy találkozhatunk oda át, az egy nagyon-nagyon nagy dolog.
Édesanyja 2,5 éve lebénult, tolószékes, és hát agyvérzést kapott, és nagyon nyomorúságos helyzete van. Ezt naponta figyelmeztet arra, hogy az élet véges, és hogy annak ellenére, hogy véges, azért ez az élet nem halálos, hanem életes, örök életes. De ahhoz, hogy feltámadjunk, az át kell menni a halál kapuján, és ez egy rettenetes dolog. Én számomra rettenetes, hogy anyát is elnézem, de azt szoktam neki mondani, hogy anyuci, nincs feltámadás anélkül. Őt is formálja, meg hát bennünket is, mert mi is így naponta kell megtagadjuk magunkat, amikor az életünkben az első helyre kell tegyük. Nem a vidám, a kedves, a jó dolgot, az unokákkal verset tanulni, most tengeri hántást, emesével kívülről megtanultuk, hú, az nagyon jó volt. De édesanyámat bepelenkázni, meg fölültetni, meg lefektetni, az kemény dolog, és most derült ki, hogy a házasság lehet szövetség is.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. A minap könyörületet szerettem volna gyermekeimből kicsikarni, és azt mondtam, nézzetek szét, milyen rettenetes rendetlenség van, segítsetek már egy kicsit. Mire a nagyfiunk azt mondta, de anya, ne itt nézz szét, hanem kint. Kint a lenyíratlan füvet lehet látni, mondom én. Nem jó. Lefele nézel, felfele kell nézni. Nézd, milyen szép az ég, hangzott a válasz. Persze volt némi munkakerülési vágy ezekben a válaszokban, mégis döbbenetes figyelmeztetés is. Annyira fel tudnak idegesíteni a dolgok, ha csak itt lent nézünk szét. Az ég szép tiszta kék volt, érdemesebb volt benne gyönyörködni. Mai műsorunkkal szeretnénk az ég felé vonzani a tekinteteket. Borzsák Sándor egy nagyszerű ember, Pócs megyeren volt lelkész. Lányai, Borzsák Lilla és Enikő, valamint utódja, Kovács Tamás rendeztek össze egy rendkívül értékes kötetet életéről. Először Borzsák Lillát hallják.
A paróki ajtaja állandóan nyitva volt. Oda bármikor bárki jöhetett. Hajnalban, este nem volt korlátozva, hogy hány óráig lehet hozzánk jönni. Bármikor jöhetett örömével, bánatával. Ez annyira természetes volt, hogy bejártak hozzánk, és tényleg egy nagy családként úgy együtt éltünk a falubeliekkel. Ők soha senkiről rosszat nem mondtak. Ha valaki valami mégis rosszat tett, akkor is, hogy nem tudhatjuk, hogy van-e mögött, és ők mindig ezt tompították ennyi. Hitették. Tehát ez számomra egy óriási nagy dolog, hogy nem kell rögtön elfogadni a másiknak a negatív tettét. Én ezt tőlük vettem át, mert annyira ez volt rájuk jellemző. Ugye a parókia ott a templommal szemben, hát az ott lakók annyira figyelték, vigyázták egymást, hogy például a Kovács néni, amikor ő már egyedül élt. Ha reggel a megszokott időben nem lehetett látni az udvaron, akkor már rögtön jött a Tóth néni, hogy nem látta a tiszteletes úr a Kovács nénit, és akkor akkor már együtt mentek át, hogy mi van a Kovács nénivel. Bárkivel történt valami, akkor rögtön segíteni kell, vagy volt olyan, hogy a Lajos egyedülálló ember volt, beteg volt, nincs aki főzzön, akkor a legtermészetesebb volt, hogy anyukám főzött, és az ebédből hozott a Zsigmond Lalikának. Hát az, hogy anyu ugye Szentendrére jár dolgozni, az a legtermészetesebb volt, hogy a falu béliek a fölírt orvosi receptet anyunak hozták, hogy tiszteletes asszony úgy is megy Szentendrére, legyen szíves, hozza el. Anyukám természetesen elhozta, hogy az ebéd idejében kirohant a gyógyszertárba, beszerezte a poszta, vagy munka után ment, és elintézte a falubelieknek az ilyen beszerezendő dolgait, és hozta, és ez a legtermészetesebb volt. Persze, hozom, tessék adni, és akkor ment és intézte.
Akkor fontos, hogy ők egy pár voltak. Ezt akartam most így a gondolatsor végére, hogy nagy élménye az ő életüknek az, hogy abszolút kiegészítették egymást. Anya is úgy gondolkodott, hogy a gyülekezet érdekében mire hívja föl még apa figyelmét, Apulányfaluról, ugye gyalog délelőtt Ránfalun tartott istentiszteletet, loholt, hogy átérjen a révvel. Annyi ideje volt, hogy lerakta a táskáját, vette a Bibliát, palástot, és már rangozás templomba menés volt. És ami közben történt esetleg, arról anyunak volt információja, de már nem tudta elmondani. Akár egy kis papírt adott neki oda, annyit mondott, hogy vendégek vannak az X-éknél, akkor köszöntsed őket, hogy tudja. Egymást kiegészítve az anyu akár háromszor körbe biciklizte a falut, hogy jöjjenek. Karácsony előtt színdarabot készített, anyu tanította be. Hát ez is egy nagy példamutatás volt.
És ezt hogy bírta? Mi dolgozott ön emellett?
Hát ez az, hogy bírta. Hát ez a csoda. Ő tanítónő képzőt végzett, de végül is nem tanított, mert ugye ahogy férhez ment, ide került apa lelkésznek, és mondjuk az 50-es években az, hogy egy lelkésznél tanítson, az nem volt annyira megoldható. Végül is aztán Szentendrére műszaki osztályon ő dolgozott, fantasztikus, precíz munkával. Anyukám halála után néhány évvel cipőket vittem Szentendrén megcsináltatni, és mikor beadtam a cipőket, kérték a nevet, és hát mondom, hogy Borzsák Lilla. Milyen név? És mondom, hogy Borzsák Lilla. Akkor, hogy elnézett a nő úgy valahova, hogy volt egy nagyon kedves vendégünk, itt dolgozott a tanácsnál, a Borzsák Sándorné, hogy annyira szerettük. Ez több évvel a halála után. Ő ilyen volt.
Sokszor van egy lelkész, fantasztikus munkát végzett, és kiderül, hogy igazából ez nem egyedül történik, hanem ott van a család.
Igen. Igen. Az élet vitele, a családi életünk az olyan volt, vasárnap prédikáció, de háttérben vagy minden mellett az a szolgálat, ahogy a lelkész él. Apu minden nap délelőtt a kertben dolgozott, rongyos nadrágban, kopott ingben, a kerítés mellett hosszan gyomlált, a virágokat ültette, locsolta.
Egy akart lenne a többi.
Azt megcsinálta, aztán utána végezte az egyéb feladatot, ment az egyházi értekezlete, a hittanórára, a bibliaórára. Neki ez természetes volt, mint ahogy az is, hogy ha árvíz van, akkor ahhoz, hogy ott háttérbe végezze, mert ő egy a gyülekezet tagjai, vagy a falu tagjai közül.
Hogy volt ez az árvíz történet?
Ugye ez a 65-ös árvízről van szó. Kitelepítették a falut Surányba, a szérükbe. Ez számunkra is egy újdonság volt, mert nem tudtuk, hogy apu ezt a naplót írta. Nagyon megviselte őt az, ahogy úgy járta, akiket a szérükbe telepítettek ki, meg akiket a surányi nyaralókba. Szinte lelki fájdalom volt látni azt, hogy milyen körülmények között élnek ott. Hogy nincsen rendesen vízük, ott vannak a legyek, az állatokkal egy fedéle alatt, és apu hogy próbál akkor szólni, intézkedni, próbált akkor is nekik ott istentiszteletet tartani. És a legnagyobb természetességgel, ugye, hogy akkor nem lehetett közlekedni, hát akkor ő elindul gyalog, föl Tótfalura, ott át a hídon, mert a lányfalusiakról se tudott semmit.
Az elejének a képei jelennek meg, az a mérhetetlen víz. Kijöttünk a parókia elől, ott van egy ilyen zsilip. Reggel még a zsilip alatt 10 centire volt a víz, és egy 2 óra múlva kútgyűrűt kellett rakni, és a kútgyűrű kéré, arra emlékszem, 100 homokzsákot. A naplóból derül ki, hogy mondjuk a Kovács néninek a malacát a padlásra kellett fölvinni, és azt a tót gyerekekkel segítettek föl.
Ezek kár így mond beszélni, mert ezt ő olyan szépen leírta a könyvben, hogy melyik nap, mit
napló, tehát a napi eseményeket, mi történt a faluba.
Mint lányoknak, vagy tehát gyerekek, nem volt ebben valami te? Hogy nekem is részesének kell lennem ennek a nagy nyitottságnak. Nekünk ez annyira természet. Szóval, mivel...
Nekem hiányzik ez a nyitottság a mostani életemből.
Tényleg a gyülekezettel annyira együtt éltünk, mint egy nagy család, hogy ezt soha nem éreztük tehernek. Utólag is. Azt érzem, hogy nekünk ez így volt jó, így volt természetes, ettől volt szép, ettől volt kerek.
Mert valami óriási szeretettel vettek minket körül. Mert a szüleink is végtelenül szerették az egész igen. falut, független attól, hogy ki milyen vallású volt, ezért nem érezhettük mi azt tehernek. Ugye mi itt a sziget túloldalán lakunk Felsőgödön, nemrégiben lent voltam a fiammal ott a Dunaparton, és úgy volt a szél, hogy a megyeri harang hangját hallottam. És valami olyan csodálatos érzés volt, hogy ne jó, hogy most lejöttünk, és most éppen megszólalt a megyeri harang.
Születésének a 90. évfordulójára Lilla azt mondta, hogy te akkor most üljünk neki, és akkor állítsuk össze az anyagot. Születésének a 90. évfordulójára Lilla azt mondta, hogy te akkor most üljünk neki, és akkor állítsuk össze az anyagot.
Egy egészen különlegesen melegszívű ember volt. Borzsák Sándor előttem szolgált itt a Pósmegyer Lányfalui Társegyházközségben. Kapta azt a sorsot, amit 20. századi kortársak. A háborúban katonai lelkészként szolgált, így került orosz fogságba. 1952-ben került ide beiktatási szolgálatra, amikor mentek a templomba palásos lelkészek. A nem lesz-e lévő tanácsházánál kijöttek az emberek, és valaki jóhangosan odaszólt, hogy most kéne közébük dobni egy gránátot. Ennél jobban ezt a kort azt hiszem nem lehet leírni. Mind a mellett ez egy hitét, vallását, magyarságát erősen tartó falu volt. Nagyon sokáig Sándor bácsi szinte teli templomban prédikált, viszont az anyagi helyzetük a helybilieknek rettenetesen nehéz volt, félelemkeltés, minden egyéb, és ebben a nagyon nagy szegénységben lévő faluban kellett szolgálni, és beérnie igen kevés fizetéssel, bevételi lehetőségekkel örömmel tudta vállalni. Feleségét, Anikót külön meg kell említeni, aki Tiszi néniként nevezteti még mindig a faluban, rendkívüli szervező tehetséggel megáldott személy voltak. Ők ketten valóban gondozták a nyájt a szónak a legteljesebb értelmében. Sándor bácsi különösen jó lelki gondozó volt. Nagyon alaposan vezette a születésnapokat, névnapokat, a családi dátumokat, eseményeket, és ha véletlenül nem tudott valóvá jutni, egy képes lapot mindenképpen küldött, de mindenki várta már szinte, hogy mikor jön tiszteletes úr hozzá, és egy-egy névnap és születésnap ezért is volt a családban annyira szép és fontos. Ugye sokat emlegetik ezt, hogy 37 esztendőn át volt a faluban, valójában még tovább, hiszen nyugdíjas éveiben is lelkipásztorként besegített, ő jelentette a kapcsolatot Ravasz László püspök úr számára az egyházzal. Tehát ő volt az, aki mindent elmondott, mindenről beszámolt neki.
Mert hogy Ravasz László Leányfalun élt akkor, amikor már nem lehetett püspök.
Így van, kitelepített állapotban a falut engedély nélkül el sem hagyhatta, teljes kontroll alatt élt, nem prédikálhatott. Bátor Borzsák tiszteletes úr azért mindig talált módot, alkalmat arra, hogy mégiscsak igét magyarázzon. Hát Ravasz Lászlóról tudni kell, hogy idén van a születésének a 125. évfordulója, és most éppen az egyházkerület és a gyülekezetünk közösen szeretne kiadni egy kötetet, amely el nem mondott prédikációkat tartalmaz. Sajnos voltak ilyenek, amelyeket csak az asztalfióknak írt meg a püspök úr. Van egy emlékezetes eset, az akkori gondnok Hamar Norbert, a leányfalui gondnok rájött arra, hogy most már hiába várja a gyülekezet Borzsák tiszteletes urat, zajlott a Duna, nem tudott átjönni, telefon sem volt, és az ott lévő és szintén az ige hirdetésre váró Ravasz püspök urat kérte meg, hogy ha egy mód van rá, legyen szíves megtartani a szolgálat. Diplomatikusan válaszolt, jelezte azt, hogy neki nem lehet, de a helyzetre való tekintettel mégiscsak úgy gondolja, hogy lehet. Elmondott egy prédikációt, amiről kiderült az, hogy nem valami régi, valamilyen szinten minden vasárnapra készült, lett volna mondani valója, hogyha van szószék, ahol azt elmondhatja. Ezek nagyon megható történetek. Mikor elhunyt a püspök úr, akkor Bibó István hívta föl, így mondta, hogy apuka meghalt. A család úgy döntött, hogy Sándor bácsit kéri föl a szolgálatra. Valóban Sándor bácsi volt az a lelkipásztor, aki erre leginkább...
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.